Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Kampányról fogunk beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy tényleg dübörög a kampány, az önkormányzati, illetve az európai parlamenti kampány is. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban beszélt, és ez is szóba került, azt mondta, hogy úgy véli, hogy a jövő évi EU-s választásokon nagy változásra van szükség, mert hogy nem babra megy a játék, komolyra fordultak a dolgok, és azt is bejelentette, hogy újabb nemzeti konzultációra van szükség, mert hogy van legalább 10-11 fontos kérdés, amelyben szeretné megkérdezni az ember véleményét. Meg beszéljünk egy picit a fővárosról is, mert ugye ehhez képest a Fidesznek még mindig nincs főpolgármester jelöltje. Karácsony Gergely pedig október 23-án a színpadon bejelentette, hogy heteken belül létrehozza az ellenzéki pártok budapesti szövetségét. Szóval van mozgás. Azért mondtam, hogy zajlik az élet, és hogy dübörög a kampány. Ugye ezeket próbáljuk meg szétszállazni Kéri László politológussal. Köszönöm szépen, hogy itt van
jó
nálunk.
Jó napot kívánok. Nem tudom, hogy nőknél, hogy szokás köszönni. Jó estét, jó napot.
Bármelyik bele. Lehet egyszerűen csak jó napot, úgyhogy teljesen jó így. Na, kezdjük már akkor a Fidesz kampánnyal ilyen értelemben.
Nem csak Orbán. A Fidesz kampánya összefügg, ez a két vagy több kampány.
Nyilván minden mindennel összefügg, de ez, hogy például Orbán Viktor egyáltalán szóba hozta mondjuk péntek reggel a rádióban ilyen
reggel,
direkt módon.
Emlékszik, most már eltelt lassan egy hét, hogy az október 23-i veszprémi beszéd egy kampányító beszéd volt, mert ha összehasonlítja annak az ünnepi beszédnek a tartalmát, akkor magáról 56-ról sokkal kevesebbet beszélt, mint az ellenzék gyalázatos mi voltáról, és hogy figyelmeztetett már ott is többször, hogy micsoda nagy tétje lesz ennek a jövő évi választásnak.
De hát ezt minden választáskor el szoktam
azt
mondani.
Azt akartam éppen mondani, hogy már az október 23-a is kampánybeszéd volt, már az az átkörű frakció találkozó Esztergomban is lényegében kampányfelkészítő volt, úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy tudom, hogy mindenkinek a fejébe, főleg az újságírókénak, mindig az utolsó 24 meg 48 óra hírei tapadnak meg, és azt tartják fontosnak, de hát az elemző hagy engedje meg magának, hogy legalább 2-3 hónapra kinyitja ezt a látószöget, és azt merem mondani, hogy Orbán Viktor egy jó ideje másról sem beszél, pedig hát kormányfő lehetne kormányozni is.
Tehát, de hogy, az, hogy mondjuk ezt a bizonyos nemzeti konzultációt is bejelentette.
Hát ez ugyanúgy része.
Ez nyilván része a kampánynak. Ennek mi értelme
most? Minden család meg fogja kapni a mihez tartás véget, tehát látott már maga is nemzeti konzultációs levelet.
Többször is.
Ott nem a kérdés az érdekes, amit megválaszolnak, hanem a szájba rágás, ahogy neked megmondják, hogy a kérdést hogyan kell értelmezni, és ahhoz képest, hogyan adjál egyértelmű választ. Tehát ez nem kérdőív, semmi köze a szociológiához. Ez egyszerűen simán egy olyan kampányeszköz, amivel be lehet tolakodni minden magyar családnak a postaládájába. Tehát láttuk már, hanyadik, ez lesz a 11. nemzeti konzultáció, tehát maga az elnevezési szégyen, mert mitől nemzeti és mitől konzultáció. Nem nemzeti, mert ez Fidesz propaganda. És nem konzultáció, mert nem kíváncsiak érdemben a véleményemre, hanem jóváhagyást várnak tőlem arra. Tehát ez tulajdonképpen nem más, mint az aktivista tábor aktivitásának a felmérése, tehát hogy hányan vannak, akik érdemben hajlandók visszaküldeni, illetve a szúnyadóknak az aktivizálása, hogy hajaj, hát azt hiszitek, hogy itten évekig nyugalom lesz, mert nem olyan régen választottunk tavaly, de hát most megint szükség van rátok, úgyhogy ez egy ilyen aktivitás
de felkészítő. De azt, hogy ezt most ebben a kampányban is előveszi, ennek van valami jelentőség? Mert csak azért már, hogy nem országgyűlési, hanem ugye önkormányzati.
Persze, hogy van, mert iszonyú fontos. A Fidesz szempontjából legalább olyan fontos az önkormányzati választás, mint az ellenzéknek, mert nagyon fontos mérési pont. Tehát a 22-26 közötti időszaknak ez a felező ideje, és az előző 30 év tanúsága az volt, hogy mindig a felezési időben csökken a kormányon levőknek a népszerűség, aztán vagy tovább csökken, vagy javítanak rajta, ez 4 évente azért változott. Minden esetre a felező idő az nem szokott kedvező lenni az éppen kormányzóknak, mert akkor a bázisei jelentős elégedetlen része is hajlandó valamilyen módon protestálni, hogy nem megy el, üreset jelent, tehát hogy azt mondja, hogy ő nem érdekel az egész, és akkor távol marad. Tehát vannak azért olyan jelek, amiket ennyi év után ki tudunk olvasni az önkormányzati választásokból nagyon jól. Ez az egyik. A másik az sokkal fontosabb, és akkor itt távolról kezdeném. Ha megnézi a szlovák, megnézi a lengyel választásokat, a városokban és a nagyvárosokban egyértelmű volt a döntő fölénye a kihívó progresszíveknek, ahogy hívták magukat például a Szlovákiában. Nem tudom, tudja, hogy Pozsonytól Kassáig az a 4-5 nagyvárosban iszonyatosan elverték a Fico pártot, akik egyébként ilyen.
Meglepetős ugyan... is hozott ez valamennyire, igen.
A kis településeken tudta ez a párt a migráns problémával riogatni annyira a választóit, hogy aztán végül is a megszerezte azt a mandátumszámot, amivel kormányozni tud. Lengyelországban ugyanez volt, hogy Varsóban a PISZT, a polgári koalíció rettenetesen elverte, nem kicsit nagyon. Tehát ilyen több mint kétszeres a támogatottság, és a hasonló azban a 4-5 nagyvárosban is. Tehát nem magyar sajátosság az, ahova ki akarok magának lyukadni, és majd a maga kérdésére válaszolok, csak messziről kezdem, mert én mindig utálom, amikor az aznapi hírekből kell kihámozni a választ olyan dolgokra, ami tendencia, ami hosszú távú összefüggéseket mutat. Tehát itt is az a helyzet, hogy a Fidesz tisztában van azzal, hogy a Budapestet megnyerni szinte képtelenség. Ők is tudják, nem véletlen, és akkor itt az alválasz a fő kérdések egyikére, hogy nem véletlen nincsen megjelölt egyértelmű kihívó, mert itt tesztelték már Fürjes Balástól Szent Királyi Alexandráig, többeket itt meglebegtettek, hogy mit szólna hozzá a bázis, és még ez a lebegtetés úgy látom egy ideig tart, hogy kit áldozzunk föl, lefordítom.
Tehát itt leáldozás, tehát feláldozásról van szó, tehát igen. Aki mondjuk a főpolgármester jelölt lesz, az kázi feláldozza? Fidesz?
Lényegében igen, mert azért az Orbánék szeretnek nagyon biztosra menni, tehát amikor ő ilyen legénykedik, és csak az eredményekről beszél, és csak imád akár létező, akár nem létező fantasztikus eredményekkel beszélni. Ezt mindig olyan körülmények között teszi, ahol nincs kockázat, tehát nem lehet visszaszólni. A választásoknál lehet visszaszólni. Budapesten visszaszólhat az a közönség, amelyik minden mérés szerint nem különösebben kedveli ezt a Fidesz politikát. Tehát aztán, hogy elmegy választani, és van-e kit választani, az majd a kérdés másik fele. A Fidesz szeretném elintézni ilyen szempontból. Tehát én eddigi, tehát még itt 2023. október végén beszélünk, tehát egy olyan jó 8-10 hónappal az előtt.
Mielőtt,
igen, én most még azt merem magának mondani, hogy a jelenlegi Fidesz felkészültségben inkább fölkészültek arra, hogy a főpolgármesteri pozíciót nem tudják megnyerni. Bár a karácsonyi színfelés az országszerte reggeltől estig megy. Gondolom magának is munkaköri kötelessége nézni a kormányzati tévéket, hogy összeül 4-5 okoskodó ember általában ugyanazok 3 különböző csatornán, és aggódnak mindig, hogy hát Karácsony Gergely, hogy tönkretette a fővárost, és az járok vidéken, néhány megyébe jártam, amelyek távol vannak Budapesttől, Nógrádtól, Vas megyéig, és halálra rögöm magam, amikor a helybéli kormányzati médiában is szidják Karácsony Gergelyt. Hát karacslapújtőn ez rohadt sokat mondhat, vagy most fiasszonyfán, hogy hát óvják a helybéli választót. Na, érti, hogy mit akarok kihozni ebből, hogy olyan reflexesen rákészültek a karácsony szidásra, ez már régóta megy, legfeljebb most egy kicsit srófolták, tehát ez az egyik része a Fidesz kampánynak, hogy hát, ha megfogan, ezt már rutinszerűen csinálják. Az, hogy vele szembe állítani egy másik alternatívát, annak a törekvésnek nem nagyon látom a nyomait, mert aki ebben legtöbbre vitte, a Fürjes Balázs, azt is elvitték külső körletre, látja, hogy bevitték a Nemzetközi Sportmozgalomba. Szóval számolnak szerintem a Fidesznél Budapest további elveszítésével, de nem csak ez a gond, és akkor én szeretném magának egy kicsit kiszélesíteni, hogy hát a gond az, hogy volt 10-11 megyei jogú város is, amit a Fidesz elvesztett 19-ben, és 19-ben, hirtelen a Covid előtt, után nem tudom az éveket.
Másik időszámítás,
igen. Meg van Covid előtt és Covid után. Szóval ezek közül a városok közül vannak billegő városok. Tatabányát a jóisten se tudja megmondani. Pécs, Miskolc, Szeged úgy tűnik, hogy nagyon nehezen nyerhető a Fidesznek. Szombathelyt is nehezen tudom elképzelni, de azért van még néhány olyan jelentős város Budapesten kívül is, ahol azért az országos erőviszonyoknak nagyon nagy hatása lehet, ha nem tudja a Fidesz visszaszerezni, netán az ellenzék újra meg tudja nyerni, az azt jelenti, hogy az a 10-11 város Budapesttel együtt, az a magyar lakosság egy harmada. Tehát ilyen szempontból nem babra megy a forrásoknak, a annak idején kiszámolták, hogy az ellenzék által megszerzett városoknak a GDP hozzájárulása Budapest együtt, az lassan a kétharmada, mert hát azért ezek nagy városok, ahol a termelési kapacitás is nagy. Szóval azt akarom magának mondani, hogy itten mindig csak a politikáról, a politikusokról beszélünk, miközben itt a tét óriási, hogy van egy monolit Fidesz hatalom, ami megbonthatatlan, aminek tulajdonképpen a Fidesz iránt nem különösebben szimpatizáló közegnek is a nagy rész azt hisz, hogy ezekkel sose lehet semmit kezdeni, miközben már lehetett 19-ben is, így miközben, ha ezt megismétlik 2024-ben, akkor azért egy teljesen másféle képződmény állhat föl a 2026-os választás előtt is. Azért mondom, hogy majd messziről kezdem magának, mert ugyanez a tanúság Szlovákiában és Lengyelországban is beigazolódott, hogy a nagyvárosi lakosság demagóg dumákkal sokkal kevésbé hülyíthető, mint a kisebb települések lakossága, akit ráadásul elzárok más média lehetőségektől. Ez nem feltétlen magyar sajátosság. Ha itt másfél órás lenne, mint az egyetemi óra, akkor elkezdeném magának a Trump példát is hozni, hogy Amerikában jó ez a képződmény volt, vagy a Brexit kiszavazásnál mennyire más volt a londoni szavazó.
Csak egyetlen egy szempontot hagy hozzak már a kamp. Mert ugye azt említette, hogy nem magyar sajátosság. Az mennyire magyar sajátosság, amit Orbán Viktor mondjuk az orosz kapcsolatban, vagy a Putyin hát kapcsolattal épít, vagy nem épít? Ugye most volt, nem olyan régen találkozott Putyinnal, óriási visszhangja volt, el is mondta, hogy ez volt 2009 óta a 13. találkozójuk, és ami nagyon... Hát más volt a korábbiakhoz képest, hogy a háborút, az orosz szóhasználatot követve katonai hadműveletnek nevezte. Egyébként ez előkerült.
Hát meg a mai interjújában is képes volt azt mondani, hogy a nyugat indította
igen,
a háborút és rángatott be minket. Szóval ez valami olyan szemérmetlen hazugság, amit én nem is szívesen
minősítek. Igen, és annyi lenne csak a kérdés, még csak azért akarom ezt elmondani, hogy ez mennyiben befolyásolja, vagy befolyásolhatja magát a kampányt.
Értettem, hogy azért akart a szóba hozni, ha Orbán Viktoron múlna, akkor ez az egész nem lenne kampánytéma. Mert ezt, amit most szóba hozott, ez a magyar politikai élet egyik rákfené és alapproblémája, összefügg a brüsszeli pénzek jövetele, nem jövetele, nagyon sok mindenre összefügg, de ha Orbánon múlna, erről nem szívesen beszélne a kampányban, mert ez az egyik legkevésbé megmagyarázható a Fidesz tábor számára is. Most az ellenzékről eddig nem beszéltem, de ugye biztos látta, hogy az Oktogontól Hősök teréig tartó nem párt tüntetésen, amit a civilek szerveztek, ott is azonnal az egyik központi kérdésé vált, hogy egy olyan ember ne akarjon az országban semmit, főleg nem kormányozni, aki Putyinnak a csatlósaként gyakorlatilag ilyen alávetett szervilis ilyen beosztottjaként viselkedett, amit az orosz média könyörtelenül ki is használt, és ma kinyögte Orbán Viktor azt, amit én kezdettől gondoltam, hogy ez a pekingi találkozó Putyinnal ezt ő nem nagyon akarta. Most ki is mondta, hogy hát ő, neki ez nagyon kellemetlen volt, és előtte szólt a NATO vezetőknek, unió vezetőknek, és hogy ezt nem ő kezdeményezte. Őszintén szólva, én erről az első pillanattól meg voltam győződve, mert nem úgy viselkedett.
De azt is mondta, hogy ő büszke a kapcsolatára, Vladimir Putyinnal, stb. Tehát ilyen típusú retorika is van.
Ne kényszerítsen már bele engem abban, hogy a velejéig zagyva Orbán beszédekbe elhatározom, hogy az egymás kiütő mondatok közül melyiket veszem komolyan. Hát nincs olyan interjúja, nincs olyan beszéde, ami ne hemzsegne belső ellentmondás. elvárásoktól. Én ezt meghagynám nyelvészeknek, vagy pszichiátereknek, vagy ez nem politikai elemzés probléma, és most akkor az, hogy ez a mondata így üti a másik mondatát, ezt én mind félretolnám, csak azt akarom ebből kihozni, hogy ha rajta múlna, ez a külpolitikai kapcsolatrendszer nem lenne része. Nem véletlen kezdte megint a migráns kártyát erőltetni, és ha megnézi a mai beszédét is, meg a múltkorit is, ő azt szeretné, hogy a külső kapcsolatok és Magyarország helyzete a világban az kizárólag a migráns problémából álljon, mert ott viszont neki elég sok mindenben igaza van. Ezt nagyon nehéz elismerni, akik nem szeretik a Fideszt, hogy például azzal joggal hencek, hogy őt annak idején 2015-ben mindenki lehülyészte, lehúrogta a kerítésépítést, és hát már tudjuk, hogy hát ez Európa 8-10 országában nem védekeznek másképpen a finn határtól kezdve a lengyel, meg nem mondom végig magának. Szóval ott például neki részkérdésekben, nem az egészben, de a részkérdésekben látta, mit hencegett itt is, hogy a kicsi Dávid, a Góliát, Angela Merkel-el szembe mert szállni. Hát nem ott, nem úgy, és nem abba szállt szemben, de a kollektív emlékezet így maradja. Így tartotta. Na, azt akarom mondani, mert nem szeretnék előadást tartani, és annyi időt, hogy ha Orbánon múlna ez az orosz függész-orosz kapcsolat, amelyik az újkori magyar történelem egyik legkevésbé megmagyarázható, racionális érvekkel semmiképpen nem alátámasztható része. Tehát van mindenféle magyarázat, meg sejtetés, hogy mivel tartják fogva. Uh-huh. Ezt én marhaságnak tartom, amit itt állandóan olvasok, ilyen Orbánon nem szimpatizáló portálok, hogy biztos valami olyat tud Putyin róla, ami itt ugyan már mi az, amit még el lehet mondani Orbán Viktor, és zavarná a tábort. Mi a túrót tudhat Putyin, vagy az orosz fél Orbánról, amikor lenyeli a saját tábor azt, hogy az 1800 fős farvatban építesz egy 3500 fős stadiont a konyhaablakból láthatod, meg minden, nem mondom végig ezeket az őrültségeket. Mi az, amit még nem nyel le a Fidesz tábor, amikor teljes állami apparátusan nekiállnak Iványi Gábor temploma és gyülekezet a felszámolásának, és nem mondom végig, hogy annyi mindent lenyelt már.
És Putyin is átmegy, vagy Putyint is lenyeli a tábor?
Hát látja, nem tudom mennyire figyelte, én néztem ezeket az adatokat visszamenőleg 5 évre, hogy lassan a Fidesz tábor nevelése megtörténik. Tehát ezelőtt 5-6 éve, 2013-15 körül az oroszokkal szembeni averzió nagyobb volt sokkal, mint a szimpátia. Ma ez már kezd megfordulni. Ma már például az utóbbi egy év kutatásai azt mutatták, hogy a Fidesz táborban többen hiszik el, hogy Ukrajna és a Nyugat a hibás ebben a háborúban, mint nem. Ez nem így volt az elején. Tehát azért ez a elkötelezett konok orosz barátság a Fidesz tábor jelentős részében tudott változást hozni, ami számomra értetetlen, mert az újkori magyar politikai kultúrában az van bekódolva, hogy nekünk az orosz kapcsolatokból soha semmi nem jött jó, és ezért is meglepő, hogy ebben is sikeres tudott lenni, hogy a saját tábornak az eredeti, hát ők voltak egykoron, hogy eljutunk odáig, hogy Lavrov kitűzi ilyen körülmények között a CIA-tól ezt a barátság kitüntetés. Tehát nem akarok erről többet beszélni, ha a Fideszen múlik, ez nem lesz kampánytéma. Ha az ellenzéken múlik, akkor egyik alapvető kampánytéma lesz, mert jól érzékelik azt, hogy a Fideszen kívüli táborban viszont iszonyú erős ez az elutasítottsága.
Egyébként a Fidesznek a retorikája, amit ugye ezzel kapcsolatban mond, hogy miért találkozik Orbán Viktor Putyina, meg Szijjártó Péter még, mert Moszkvában, az a fő kommunikáció, hogy a párbeszédet fel kell tartani.
Ez a Duma. Akkor nem olvassa figyelmesen, mert állandóan összekötik, hogy csak így tudjuk fönntartani a rezsicsökkentést. Nem. Itt egy olyan árukapcsolásról van szó, ami többszörösen hazug, ugye biztos maga is nézi a szaksajtóba, hányszor kiderült, hogy jóval drágában kapjuk a gáz, mint bárki más, hogy nem azon az áron, ráadásul nem is azon az áron fizeti meg a lakosság, amennyire veszik. Tehát itt minimum 4-5 svindli van. A rezsicsökkentési alapot épp tegnap fosztották ki 200 milliárddal, nem tudom, az is egy duma, ott van őrült nagy tétel, 1500 milliárd forint, amiből a Kisrigó vízi sportkomplexumának a fizetésétől a haverok ingatlan szerzéséig mindent, csak nem rezsicsökkentés fedeznek. Viszont azt csinálja a Fidesz, hogy a saját bázis jelentős részével el tudja hitet. Fontos nektek a rezsicsökkentés? Visszaválaszol a 2 millió ember. Igen, főnök, nagyon fontos, mert akkor nem kell a fizetésem nagy részét elköltenem az energiaszámlára. Na látjátok. Tudjátok, hogy miért fizettek ilyen keveset? Nem tudja, hogy keveset fizet, mert fogalma nincs, hogy más országokban már mennyit nem így van. Ha azért, mert mi elintézzük az oroszoknál azt, hogy energiabiztonság van. Most az emberek döntő többsége ilyen ellentmondásos, komplex folyamatokat nem tud átgondolni, ezért elhiszi a Fidesznek ezt, hogy ez így tart össze, hogy fogjuk be a pofánkat, nekünk fontos. A másik meg a nemzeti kártya, hogy hát az ukránok mellé nem állhatunk. Igaz, hogy ma alig lakik ott magyar. Nem tudom, tudja, hogy az elmúlt évtizedben felére csökkent a magyar kisebbség aránya, és aztán amikor át is lehetett jönni, és lehetett kérni magyar állampolgárságot, az még inkább vonzotta. Tehát nem csak a háború miatt van ez, hanem egyébként is, hogy ezt is, a nemzeti kártyát is a Fidesz nagyon jól használja, és mi már azért sem lehetünk az ukránok pártján, mert azok nem adják meg a magyar kisebb. Egyébként az ukrán vezetés iszonyú ostoba ebben a dologban. Meddig tartott volna? Már háború előtt is. Nem tétel nekik se. Tehát ez a, mennyi lehet most, 35 millió maradtak talán, mert onnan is 40 milliós volt. Nekik ez egyszerűen alig mérhető tétel, igazán lehettek volna nagyvonalok, nem miattunk nem voltak nagyvonalok, tudja miért, mert akkor az orosz kisebbségnek, aki viszont már 5-6 milliós volt. Na, ez is nagyon messzire vezet. Azt akarom mondani, hogy az ormáni kommunikációban, ezt most már lehet látni, mert én nem csak a péntekhez tapadnék, nem csak az október 23-i beszédhez, hanem szeptemberben elindít ő egy nagy folyamatot. Biztos látja az parlamenti szezonnyitás, akkor a vállalkozók előtt, akkor mindenféle fórumokon megjelenve összerakta szerintem már, most október vége van, ezelőtt 2 hónappal összerakta szerintem azt az üzenetrendszert, amit mi hallgatni fogunk itt a következő 8-10 hónapban. Nemzeti szuverenitás, ennek első számú veszélyeztetője Brüsszel, nem kapjuk a pénzt, mert a rohadék ukránok kapják, itt is ugye összekapcsol nem összetartozó dolgokat, de nagyon hihető, mert látjuk, hogy nem kapjuk a pénzt, látjuk, hogy Európa legmagasabb inflációval, ezt is rákenjük ugye Brüsszelre, nem tudom mennyire látja. Tehát össze tudott rakni egy olyan hihető, illeszkedő, féligazságok is tudnak illeszkedni egymáshoz. Tehát egy ilyen Brüsszelből való veszélyeztetettségünket, nekünk Moszkva az igazi barátunk, a rezsicsökkentést csak így tudjuk megtartani, az infláció ellen így tudunk harcolni, tehát csupa olyan féligazság, amiben van valami igazság mag, csak önmagában egyik sem így van, de amikor összerakja egy ilyen csomaggá, akkor összeáll, és az hívőknek hihető, és akkor itt jön a maga problémája, amit eddig szándékosan zárójelbe hagytam. Ilyen története nincs az ellenzéknek. Ezért van nagyon nehéz helyzetben az ellenzéknek részben egymásról van üzenete.
Beszélj már mindjárt, csak egyetlen egy kérdés még, ami a Fidesz kampányához kapcsolódik, és Orbán Viktor többször beszélt erről is, október 23-án is, ugye nem Budapesten tartotta a beszédét, ahogy tavaly sem, ugye tavaly.
És jövőre sem.
És, jövőre sem. És sokszor előjött a vidék-Budapest ellentét, ezt igen. Többször is hangsúlyozta. Ez is elő fog jönni a kampányban?
Hát eddig is előjött.
Eddig is
előjött,
hogyha
emlékszik rá, akkor ennek olyan mély gyökerei vannak. Emlékszik rá, hogy 2002-ben, amikor elvesztette a Fidesz mindenki meglepetésére az első fordulót. A két forduló között volt egy olyan fantasztikus Orbán futás, hogy a két forduló között 54 választókörzetet meglátogatott. Mindenütt ilyen sokezdes az országot, és majdnem megfordította. A vidéki választókörzetekben a szoros eredményeket nagyon sok helyen meg tudta fordítani, de nem elég helyen. Tehát ő ott már egyszer több mint 20 évvel ezelőtt megtanulta azt, amit egyébként őrült erővel építgetett, hogy én vagyok a vidéki fiú, a megbízhatatlan pestiek ellen, akiknek a nemzet soha nem fontos, akik képesek a gyerekeik lemét megváltoztatni, meg egyéb őrültségek, nyilván látja, hogy ezt előadta a Veszprémbe is, meg most is.
Hogyne.
Maga látott már embert valaha Magyarországon, aki nemet változtatott?
Még egyelőre nem. De...
Hát ez az, én kérdezem mindenki, vagy mikor találkozott ilyen. De megint ez az Orbáni valóságteremtés, és az egész Fidesz erre épít, hogy állítok valami olyan képtelenségeket, amiben lehet, hogy van egy-két tízen
ilyen ember. Van egy igazság magva esetleg, és erre rájött.
És akkor valami, és akkor ebből csinálok egy olyan politikai realitást, amelyiknek a lényege az, hogy ha ezt a realitást elfogadjátok, akkor én maradok hatalmam. Ha ebben a realitásban nem hisztek, akkor az ördögnek hisztek, akkor a pusztító erőknek, akkor a nemzetellenes erőknek, akkor azoknak hisztek, akik kiszolgáltatják Brüsszelnek az országot, akinek nem drága a magyar vér, mert már elvitték volna, ugye ezt játszották ki Márki-Zay ellen is, hogy ha rajta múlt volna, akkor már ott harcolnánk a fronton, nem tudom mennyire emlékszik ezeknek. Tehát föl van építve egyrészt egy ilyen saját hazugság elemekből egy komplett hihető történet a saját tábornak, de föl van építve az ellenzékről is egy hihető fekete tábor, hogy ha ők, akkor ennyi minden szakadna. Most az ellenzék felől nézem, se magukról nincsen. A Fideszről meg ezt tudják elmondani, ami ez a DK-s változat, hogy a saktáblán, hogy ahol a fehér van, én oda a feketét rakom, ahol a fekete van, ott a fehér. Tehát ilyen bizonyos értelemben igaza van Donát Annának, amikor bírálja, csak tudom, hogy ettől azonnal, akik itt ilyen DK-s hívők, azok már is kapcsoltak valahova
máshova. Ugye arról van szó, csak mondjuk el a nézőknek is, ugye arról van szó, hogy Karácsony Gergely egyrésztről, amit már félig meddig beszéltünk is, hogy bejelentette október 23-án, hogy ő létrehozza az ellenzéki pártoknak a budapesti szövetségét, és ezt meg fogja tenni. Ehhez képest a minap jelent meg Donát Annának egy írása, egy publicisztikája. A Válaszolán is tulajdonképpen lehazugozta a DK-t ebben.
De akkor megint lássuk egészbe az egészet. A Karácsony Gergőnek hogy létrehozza az egységes ellenzéki jelölt rendszert a budapesti szférában. Erre a DK nem nagyon mondott igent. Nem tudom, figyelte ezeket az óvatos...
Nem is nagyon reagáltak igazából erre.
Miért olyasmiről van szó az ellenzéki oldalon, ami nem vág egyenesen egybe a DK érdekeivel, akkor vagy hallgatni szoktak, vagy mellé beszélni. Nem tudom, mennyire figyelte ezt meg. Tehát ez a vízió, hogy a DK továbbra is egyedül tartja magát reális kihívónak a Fidesz-e szemben, erről láthatóan nem nagyon tesznek le. Ilyen formálisan mindig elismerik az együttműködés szükségességét. Ha maga megnézi tételesen a DK vezetőjének a nyilatkozatát, akkor azt jelenti, hogy működjünk együtt, hogy értsetek velünk egyet. Tehát ez a fajta képlet nem nagyon változik. A Donát Annának ebből lehetett talán elege, hogy jókor tette, hogy abban a közegben tette el, amikor a Karácsony meghirdette, hogy most eljött az idő, hogy egységes ellenzéki jelölteket állítsunk, szerintem ezzel beletenyerelt ebbe a folyamatba. Tehát ez nem feltétlen csak a DK-val szembeni, és csak a Momentum helykeresés és a saját státusz megerősítő gesztus, mert azért ebben van valami, hogy a Momentumnak az egyetlen bázisa a nem gyurcsányista ellenzék. Ezzel tisztában vannak ők, és csak ez az Istennek nem akar megnőni úgy, hogy mérhető legyen, bármennyire is az az érzése sokaknak.
De ezzel most újra megint azt fogjuk látni, hogy darabolódik az ellenzék, és egymással
fognak küzdeni? Ha megteszik azt a szívességet, hogy a DK ugyanezen a szinten válaszol Donát Annának majd újra, hát nem tudom, mennyire nézi a kormányzati tévékben, hatalmas a boldogság. Tehát ottan annyira örülnek ennek, hogy ezek megint egymással vannak
annyit
elfoglalva.
Annyit tudok mondani, hogy mit reagált a DK. Azt reagálta, egy ilyen rövid közleményük volt, hogy régóta mondjuk nagyobb támogatottság, nagyobb felelősséget jelent, ezt magunkra a legerősebb ellenzéki pártra is érvényesnek tekintjük. Ez a felelősség pedig azt is tartalmaz, a sok sikert kívánunk Donát Annának és Momentumnak a jövő választásokra.
Drága, ne is olvassa nekem, mert mi pénteken beszélgetünk, a Donát Anna levél szerdán jelent meg.
Igen.
Az első reakciók csütörtökön. Mit gondol, hogy meddig, szóval ez még a végtelenségig húzható.
Igen,
ez
csak az első reakciót
persze,
idéztem,
de én ezt utálom, amikor igen. Elemzőként komolyan kell venni az utolsó mondatokat, mert hogy jövő héten egész más lesz, durvább lesz, vagy lesz egy újabb konfliktus, ami ezt eltakarja, nem tudjuk. Mindenesetre azt akarom mondani, hogy aki nem érintett ebben az egészben, én legfeljebb abban vagyok érintett, hogy azért várnám, hogy vége legyen a Fidesz korszaknak, de én azt nem hiszem, hogy ebben a jelenlegi ellenzéki felállásban országban van annyi kapacitás, hogy összetudja gyűjteni a társadalomnak azt a többségét, akinek elege van a Fideszből. Mert ezt már se 14-ben nem tudták megtenni, se 18-ban, se 22-ben. Különböző szinten voltak rá esélyeik, és ezeket az esélyeket mind eljátszották. Én ma itt magának 2023. október 27-én nem nagyon látom azt a gyökeres változást, ami megváltoztatta volna. Ha a Karácsony Gergő tényleg meg tudja tenni ezt, hogy legalább Budapesten mind a 23 kerületben lesznek egységesen támogatott ellenzéki jelöltek, és nem állít se a DK, se más polgármestert, főpolgármestert, akkor szerintem a jelenlegi feltételek mellett ez a legtöbb, amit ki lehet hozni. Ha ezen túl még Tatabánya, Pécs, Miskolc, Szeged, Szombathely, még hol is, szóval azért van 8-10 helyen esély arra, hogy egy egységes ellenzék részben megtartsa, részben visszahódítsa a várost, akkor szerintem a legtöbb az, ami ebben benne van. Csak tudja, ezt én most könnyen mondom október 27-én, mert van még 8-10 hónap. Ki tudja, mi lesz a háborúban? Ki tudja, nem terjed-e tovább? Ki tudja, hogy az izraeli-palesztin konfliktus mellé nem lobban-e be a szomszédba az a szerb-koszovói konfliktus, ami azért ott van. Ki tudja, hogy ez a naponta éleződő amerikai-kínai rivalizálás ottan a csendes-óceáni térségben mivel jár? Tehát én nagyon óvatos lennék, mert az elmúlt 1-2 évben annyi olyan történt a világban, Magyarországon kívül is, ami fölforgat mindent, hogy nem nagyon merek, egyiként is utálok jósolni, mert az engem kommentálok állandóan ezzel basztatnak, hogy ennek egyetlen jóslata se jött be, magamtól soha nem jósolnék, a médiában rákényszerítenek, és nem tudom mindig elhárítani, de nem is, a politológia nem jóslásra való. Épp elég bonyolult, ami történik, azt megértetni, hogy annak mi a lényege. Nekem már nem telik a fantáziámból arra, hogy majd azt mondjam meg, hogy 8-10 hónap múlva mi történik, vagy itt az ellenzéknél maradva, azt sem merném megmondani, hogy egy hónap múlva az ellenzéken belül a mostani helyzethez képest még több első vita lesz, vagy lesz-e elő önfegyelem, hogy hagyjuk most ezt a francba, sokkal fontosabb a közös jelöltállítás.
Van még egy szempont, amit előhozott Karácsony Gergely, és ez is az egészhez tartozik, mert azt mondta Karácsony Gergely, hogy szerinte csapda, amit állított a Fidesz, hogy egy napra tette.
Igen, hát ezt eddig is tudtuk. Hát ezt, amikor ez a szabály megszületett, akkor is
az európai parlamenti választás. Ez ki tudja valahogy a méreg fogát húzni az ellenzék?
Hát kellő bölcsessége. Ugye az lenne, hogy azt még el tudom képzelni, hogy megmérettetik magukat az uniós választáson, bár ott szerintem két pártnak, legfeljebb háromnak lehet esélye, mármint ellenzékieknek. Mondjuk így is segítenek a Fidesznek szerezni egy csomó olyan mandátumot, amit nem szereznének meg, ha lenne egy egységes ellenzéki tábor, de hát erre azt mondom, hogy a magyar választó 90%-át baromira nem érdekli, hogy ki van Brüsszelbe, ki képviseli. Most megkérdezni, nem tudnának mondani, szerintem 90%-át egyetlen embert sem, meg nem tudnák megmondani, hogy most hogy áll a helyzet. Tehát még ezt így le tudom nyelni, hogy nem ezen múlik a magyar politikai jövő. Tehát ezt egyébként elemzőként marhaságnak tartom, tehát ajándékoznak körülbelül 3 mandátumot a Fidesznek feleslegesen, amit egyébként nem kapna meg a Fidesz, ha lenne közös ellenzéki lista. Vagy nem is kellene pártnak hívni, vagy egyszerűen csak az, hogy a Fidesz nem szeretők, vagy elég volt. Érti? Lenne egy ilyen lista, hogy elég volt, és lenne a Fidesz lista, akkor szerintem világos, többen, hogy be tudnák vonni azokat, az a szavazókat, akikre nincs kedvenc ellenzéki pártjuk, de egyébként ez, hogy elég volt, a fő kapna a fejét. Na végre én is ezt mondom, érti? Most más a helyzet az önkormányzati választásoknál, ott viszont életveszélyes ez a játék. Tehát a kettőt szét lehet választani, különösebb jövő föláldozás nélkül is, tehát hogyha versengenek egymással, és az ugyanazon a napon meg a választókat arra kérik, hogy egyébként meg itthon a saját településeden, ezt felejtsd el, itt meg ő a jelöltünk. Figyeljen, ez munka. politikai munka.
Tehát ki kell eltalálni a választ.
Váltunk országokat, ahol ezt meg tudták csinálni, megoldható, kellő bölcsességgel, kellő türelemmel. Most mutasson nekem az elmúlt időszakból az ellenzéknél olyat, ahol a bölcsesség és a türelem uralkodott az egymással való viszonyban. Szóval ezért mondom, hogy én nem szívesen jósolgatnék, Karácsonynak igaza van, de ezt eddig is tudták. Tehát ez nem kellett Karácsony Gergő felismerése. Amikor ez a döntés megszületett, teljesen nyilvánvaló volt, hogy olyan csapdát állítottak az ellenzéknek, hogy na, most legyetek okosak. Fogjatok össze ti, akik egyébként baromira utáljátok egymást, mert nem fogtok össze, akkor mi megint kétharmaddal győzünk, de egyébként meg egyétek meg egymást. Ez teljesen nyilvánvaló képlet volt, de most meg lehet enni egymást. És akkor lehet hozzá szervírozni, hogy hát látod, én ilyen szép európai készletet hoztam, nekem milyen szép kanalam, csészém, késem van ahhoz, hogy téged megjegyelek, neked meg mi van? Neked meg ilyen bugaci parasztőződ van, szóval lehet ezzel szórakozni, csak ez nem fogja érdekelni a választót. Az én problémám, és szerintem már lejárt az idő a beszélgetésre, hogy ezeknél a szempontoknál, és amit mi elemzünk, az utolsó szempont szokott lenni a választó. Az állampolgár. Akkor először hívjuk állampolgárnak. Magyarország állampolgárének döntő többsége nem Fidesz szavazó, nem Fidesz hívő. Lassan mondom, hogy az is értse, akiről szóval. Ez így volt minden egyes alkalommal, amikor a Fidesz kétharmaddal győzött. Az, hogy van egy olyan választási rendszer, amelyik az eltökélt és egybetartott tábort, akit mindig meghülyítenek majd megint egy újabb nemzeti konzultációval és a rendszeres pénteki monológokkal, az ezután is így lesz. Tehát az a 2,5 millió, amire kampánya rá lehet húzni még talán egy újabb 1,5 millió embert, az a Fidesznél egész biztos, hogy megmarad, mert amit eddig a Fidesz tábor lenyelt, ahhoz képest már nem tud senki olyat mondani, mert mindent lenyeltünk. Az oktatás elárulását, az egészségügy tönkretételét, az önkormányzatok kizsigerelését, az oroszok mellé állást, lenyeljük azt, hogy mindjárt 2 éve lesz a Völner-Schadl ügynek. Hát miféle rendszer az, miféle igazságszolgáltatás az? Emlékszik rá, hogy novemberben ez 2 éve. Ezek az emberek, akik állítólag Brüsszelben nagy harcosai a korrupció ellenességnek, egy ilyen ügynek nem tudják elintézni az igazságügyi. Hát emögött komoly politikai érdekeknek kell lenni, csak azt akarom mondani. Tehát egyfelől azért mondom lassan, hogy az a Fidesz tábor egybe fog maradni. Nem tud velük olyan történni. A másik tábor az két részre bontható. Az egyik, hogy nem szereti a politikát, de nem szereti a Fidesz sem a politikával. A másik része nem szereti a Fideszt, de annyira azért szereti a politikát, hogyha muszáj 2 évente, 4 évente elmegy és leadja a szavazatát. Ők vannak lehetetlen helyzet elé állítva ezzel a teszetosza ellenzéki viselkedéssel, akik ilyen fontos dolgokban nem tudnak dönteni, mert lehet, hogy majd az utolsó hetekben döntenek, csak akkor már késő lesz. Ugye, ugyanezt láttuk 2022 előtt, hogy eldőlt egyszer a közös jelölt, majd a közös listához 3-4 hónap sem volt elég, és a választónak elfogyott a türelme, és nem ment el majdnem 1 millió ellenzéki választó 2022-be, és nem a Fidesz miatt nem ment, az ellenzék miatt nem ment. Mert azt látta ebben az álságos viselkedésben, hogy ti mindig arról dumáltok, hogy egységesek vagytok, és ott nyírjátok ki egymást, ahol csak tudjátok. Ha ez a forgatókönyv ismétlődik meg, és akkor megint lehet engem jósláson térni, hogy akkor én nem várok semmi jót a jövő évi uniós és önkormányzati választásokon sem. Ha esetleg a józan észnek és lesz helye és a türelemnek meg a bölcsességnek, akkor meg lehet menteni jó néhány nagyvárost, akkor meg lehet menteni Budapestet, és akkor igaza lehet Karácsony Gergőnek még abban is, hogy még megnyerhető további kerületek sora is. Mert azért itt Budapesten vannak ám jó beágyazottságúak, Pokornitól Kovács Péterig, a 16. kerületet Kovács Péter sorozatban nyeri.
Ha már egyébként Pokorni Zoltán emlegetett, csak egy gyors kérdés még akkor a végére, meg a közös jelölt ügynél, hogy egy pillanatra hagyj térjek már vissza arra, hogy azért az mégiscsak, és Budapestről beszélgettünk, igen. Hogy mi lehet itt a helyzet, de azért az tényleg nem jellemző a Fideszre, hogy ennyi idővel a választás előtt még mondjuk nem tudjuk, hogy ki a jelölt, mármint a Fidesz Budapestnek a főpolgármester jelöltje, mert mondjuk, ha csak Talós Istvánra emlékszünk vissza, az ő bejelentése már jóval hamarabb megtörtént. És csak egy kérdés, ha már Pokornit emlegette, ugye azt hallani, meg Karácsony Gergelyre is, azt hiszem, talán a Partizánban azt mondta, hogy nyilván Pokorni Zoltánt emlegetik, mint az esetleges potenciális jelölt. Azt mennyire igen, ezt
akarom
megkérdezni. Hát a kérdés,
hogy az Olinak van-e hozzá kedve, mert én nem nagyon látom ő rajta azt a lelkesedést,
hát nem aktivizálódik, az biztos.
Amivel ezt a fajta Fidesz politikát támogatná.
De ha ő benne lehet bármi potenciál?
Ő szerintem a maga helyén nagyon jó, a hegyvidéken nagyon jó teljesítmény nyújtott, és szerintem az ő presztízse nem csak a Fidesz táborban maradt meg, hanem a Fideszen kívül is. Szóval azért ő az ő nevéhez fűződik a legkevesebb őrültség, mondjuk így. Tehát, hogyha valaki az ő nevét mondja ki, akkor az ellenzéki szavazóknál sem ez az jut eszébe, hogy mit olyan Kósa Lajos neve hallatán meg, akkor mindenki csak összenézés legyen. Szóval az ő neve, ő politikai presztízse szerintem is más. Más kérdés, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az ő kapcsolata az Orbán és a legszűkebb körrel, ez már azért nagyon-nagyon régen.
Amikor átalakult, mondjuk így.
Amikor ő szakminiszter volt, akkor eldőlt, hogy ő, és azóta is a megnyilvánulásaiban látszik, hogy ő ezt az oktatás felszámoló politikát, amit a Fidesz egy évtizede folytat, hogy ezt semmiképpen nem fogadja. Tehát most megint belebonyolódtam egy olyan dologba, ami ilyen szóbeszéd kérdése, de ennél többről van szó. Nem alaptalan az, amit Karácsony Gergely mond, hogy tulajdonképpen az összes kerület megnyerhető lenne, csak nagyon nehéz, mert van itt legalább 4-5 olyan kerület, ahol a Fidesz beágyazottsága olyan erős, hogy oda tényleg olyan egységesen támogatott jelölt kell, aki fő tudja venni a versenyt, például Kovács Péterrel a 16. kerületben. Nem reménytelen. Itt megint az a helyzet, hogy hova fogja rakni az ellenzék a hangsúlyt. Ha nekik nagyon fontos lesz presztízs szempontból, hogy hány mandátumuk van Európában, mert az aztán nagyon fontos 2 hónappal később emlékezni, hogy most a DK-nak 4 van, vagy 2, vagy a Momentumnak van 3, meg 1 maradt csak, vagy ilyenek. Hát választói szemmel is ezen lovagolok magának, ezek ezredrangú kérdések.
Nincs jelentősége.
Annak viszont választói szemmel a híre, hogy Budapesten elsöprő többségben van az ellenzék, és meg tudta tartani a fővárost. És meg tudta tartani Szegedet, Miskolcot, Pécset, Szombathelyt. Annak viszont nagyon nagy híre van, mert a 2026-os választásra való felkészülésnek a kulturális, anyagi, média, szociális és főleg társadalom lélektani bázisa, hogy nem reménytelen a dolog, érti? Mert a Fidesznek továbbra is 2/3 van, és a maga által írott szabályokkal nem is lehet megverni. De ott a lengyel példa, hogy meg lehet verni azt a pisztis, amelyik mindenféle szempontból a saját maga számára kedvező feltételeket teremtette meg. Megnyerte ugyan a választást, de nem úgy, hogy kormányozni is tud. Tehát ilyen szempontból én az ellenzék helyében a szlovák és a lengyel választásokat aprólékosan tanulmányoznám, mert a szlovák arra példa, hogy mit nem szabad csinálni, a lengyel példa meg arra, hogy mit szabad csinálni. Tehát, de ezekkel a kérdésekkel nem lehet várni 8-10 hónapig. Ha ezekben az alapvető dolgokban legkésőbb ilyen február-márciusig nincs végleges válasz, amit utána nem ám, hogy kikezd a Momentum vagy a DK, hogy nekem mégis ennyi hely kell ott, meg annyi, és akkor előről kezdik, emlékszik 22-ni. Tehát kell adni a választóknak legalább egy 3-5 hónapot, hogy megtanulja az új helyzetet, mert ez most nem helyzet.
Hát kíváncsi vagyok, hogy ugyanakkor minden esetre szerintem azért most sikerült a helyzetet egy picit szétszálazni, meg elemezni,
hát
azt gondolom.
Az én álmom az volt, hogy kirángatni a beszélgetésünket a mindennapos eseményekből, mert szóval az mindennapos események is fontosak, de csak akkor, ha valamit lehet tanulni, az a tágabb összefüggésekről.
Szerintem megnéztük az eseményeket, és tágabb kontextusban
helyezte. Hát, hogyha maga meg van elégedve, az rendben van, majd hogy a nézőkre bízzuk rá.
Mindenesetre azt hiszem, hogy lesz miről majd még beszélgetnünk. Köszönöm szépen, Kéri Lászlónak,
én is köszönöm, hogy itt voltam, és hát maguknak meg további független munkát, mert nagyon ráfér erre az országra.
Köszönjük szépen. Ez volt tehát a címlap, a Szabad Európa podcastja. Köszönöm szépen a figyelmüket.